Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent éleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 119. Zsoltár első versét énekeljük. A 119. Zsoltár első verse így kezdődik: az oly emberek nyilván boldogok. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket a 395. ének mindhárom versének éneklésével. A 395. ének így kezdődik: Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvérek, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a Máté írása szerinti szent evangélium 5. részének 21-től a 26-ig terjedő verseiből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A Máté evangéliuma 5. részének 21. és következő verseiből így szól a mi Urunk igéje. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, aki pedig azt mondja atya fiának, ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra, aki pedig azt mondja, bolond, méltó a gehenna tüzére. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután téri vissza, s vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj. Bizony mondom neked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk így. Istenünk, édesatyánk, hálát adunk neked, hogy újra készítettél alkalmat arra, hogy együtt legyünk az ige hallgatására, hiszen akik a te igédet, az igazságot éhezik és szomjúhozzák, azokat te megelégíted. Így tekintünk vissza az elmúlt hetünkre is, hogy minden napra megadtad a mindennapi kenyerünket, a testi és lelki táplálékot, nem kellett nélkülöznünk. Hálát adunk, hogy megőriztél és megtartottál bennünket. Ebben a járványhelyzetben is a te oltalmad és védőszárnyaid alatt lehettünk mindnyájan. Most, amikor eljöttünk az igét hallgatni, olyan sok gondolat és érzés kavarog még a lelkünkben. Csitítsd és csendesítsd el ezeket, hogy semmi más ne álljon útjában annak, hogy a te igéd a szívünkig jusson. Köszönjük, hogy nem csak itt, hanem a világ számos pontján együtt lehetnek ilyenkor, hogy meghallgassák a te igéd útmutatását, hogy énekben, imádságban odaforduljanak hozzád, és a közösségben is egymás hite által épülhessenek. Add, hogy mindenütt, ahol hirdetik az igét, a te lelked vegye munkába azoknak az embereknek a szívét, akik hallgatják, és hogy mi is ne csak hallgatói legyünk az igének, hanem megtartói is. Lelked által végezz ezt el bennünk. Amen. Az ige hallgatására készülve énekeljük a 463. ének harmadik versét. A 463. ének harmadik verse így kezdődik, Isten élő lelke, jöjj, hadd lehessek szent. Kedves testvérek, Istennek ad az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni szent lelkének segítségül hívásával. Előbbi igényben van megírva, valamint Mózes második könyve 20. részének a 13. versében eképpen: ne ölj! Kedves testvérek, ma a 6. parancsolat kerül sorra, ahogy hétről hétre a 10 parancsolat igéit olvassuk és hallgatjuk. Most így olvasva is érzékeljük, hogy mennyire rövid és tömör ez a parancsolat, mindössze 5 betű, és sokan úgy is kezelik, hogy ez a legkönnyebben megtartható parancsa Istennek. Mondhatnánk, hogy ha többiben nem is vagyok vétlen, ezt a parancsolatot biztosan meg tudom tartani, mert nem öltem embert soha, én nem vagyok gyilkos, és ha csak véletlenül nem kerülök egy olyan helyzetbe, hogy éppen autót vezetek, és elém lép valaki féktávolságon belül, én nem vagyok okozója senki halálának, de még egy ilyen helyzetben sem én lennék a vétkes. Jakab levelében viszont ezt olvassuk, hogy aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezett. Tehát hiába sikerülne ezt az egyet megtartanunk, mert ha csak egy másik is van, amiben vétkesek vagyunk, akkor már Isten egész törvénye ellen vétettünk. Ám ha jobban megnézzük, testvérek, hogy miről szól Istennek ez a parancsolata, akkor meg kell látnunk, hogy ez alól sem menthetjük ki magunkat teljesen. Mert ölni nem csak késsel, baltával vagy más fegyverrel lehet, hanem akár egy mondattal vagy szóval is. Sőt, ahogy Jézus tanítja, már a haragunk mögött is ugyanaz az indulat van, mint ami a gyilkosokat a tetlegességig juttatja. Azon kívül meg lehet ölni egy ember életét már a megszületése előtt több hónappal is, itt az abortuszra gondolok, vagy sietetni lehet egy beteg ember halálát, erre van egy másik kifejezés, az eutanázia. Ha megmenthetnénk valakinek az életét és mégsem tesszük, akkor azzal is okozói vagyunk a halálának, és gyakorlatilag megöljük őt. És akkor még nem említettük az öngyilkosságot, amely az elkövetőt egyenesen a kárhozatba viszi, hiszen ha már nincs ideje és alkalma megbánni, akkor hogyan találja meg a mennybe vezető utat? Bár Isten hatalma és kegyelme lehet olyan hatalmas, hogy még a másodperc szöltirésze alatt is minden megváltozhat egy ember életében, de ebben mi már nem látunk bele. Mindezeket azért vetítettem előre, kedves testvérek, hogy lássuk, hogy mennyire húsba vágó Istennek ez a parancsolata is. Arról van itt szó, hogy az élet egyedüli forrása Isten, ő adja az életet, és egyedül csak neki van joga elvenni azt. Mindenki tudja, hogy az ember nem képes életet létrehozni. Ahol biológiai élet van a Földön, az mind visszavedhető az előtte élőkre, akár növényről, állatról vagy emberről van szó. Szaporodás útján folytatódik az élet, de hogy hogyan indult el, arra a tudomány nem tud igazi magyarázatot adni. Mi viszont hittel vallhatjuk, hogy Isten az élet forrása, ő teremtett minket, és ha valahol gyermek születik, az is Isten ajándéka. Tudnunk kell azonban, hogy az ember élete nem a megszületésnél kezdődik, hanem már 9 hónappal előbb,
csak éppen nekünk könnyebb a születés időpontját számon tartanunk. És ott az anyamékben már Istennek egy teremtménye fejlődik, aki nem csupán az anya testének egy része, hiszen még a vércsoportja sem azonos vele, hanem egy új személy, akiért már felelősek vagyunk. A ne ölj parancs arra megtermékenyült petesejtre, a csöpnyi magzati életre is vonatkozik. Nem intézhetjük el könnyedén, hogy mi ezt a gyermeket nem akarjuk. Isten is azért adta a következő parancsolatot, hogy ne paráználkodjál, hogy ne egy futó kalandból induljon az újszülött élete, hanem egy szerető családba érkezzék, ahol majd felnevelik őt. Nem lehet csak úgy elkendőzni egyik bűnünket, mert jön vele a másik. De még akkor is az élet kioltása történik, ha úgy gondoljuk, hogy nehéz körülmények közé érkezne az új jövevény, jobb ezt inkább megelőzni. Olvastam valahol, hogy egyszer egy orvos csoportnak föltették a kérdést, hogy olyan családi körülmények között, ahol 8. gyermek lenne érkezőben, ahol az apa alkoholista, ahol nagyon szegény és rossz körülmények között élnek, megtartanák-e a gyermeket, vagy az abortusz mellett döntenének. És amikor az orvosok az abortusz mellett döntöttek, azt mondta a professzoruk, hogy gratulálok, uraim, önök nem engedték volna Beethovent megszületni. Az a tapasztalat, hogy ha egy magzat eltávolítását végbe viszik, akkor ezt nem úgy érik át az édesanyák, mint egy másik műtétet, például vakbél vagy epekő műtétet, hanem a lelki ismeretük még sokáig nem hagyja nyugton őket. Az apukák meg csak azért teszik át könnyebben magukat a történteken, mert ők nem a saját testükön érzik a következményeket. És döbbenetes, hogy abortusz útján több ember halt már meg, mint a világháborúkban együttvéve. Vajon mi nem vagyunk valamiképpen ebben is érintettek? Ha igen, megvallhatjuk Isten előtt, és bocsánatot nyerhetünk rá. Csak azt ne tegyük, hogy semmiségnek tekintsük azt, amikor Isten helyett mi magunk döntöttünk valakinek az életéről vagy haláláról. Egy másik nehéz kérdés az úgynevezett eutanázia, ami magyarra fordítva annyit jelent, hogy jó halál. Azért nevezik így, amikor valaki egy hosszú szenvedésen megy keresztül, hogy úgy gondoljuk, hogy neki azzal csak jobb lehet, ha ezt a szenvedését lerövidítjük. Ha besegítünk valamilyen módon, hogy ne kelljen tovább szenvednie. És úgy gondoljuk, hogy ezt egy állat esetében megtehetjük, hogy egy állatorvos egy injekcióval elaltatja, akkor ez valamilyen formában az embereknél is működhet. Lehet, hogy ezt azért akarjuk így, hogy magunkon is könnyítsünk, mert már teher számunkra a beteg hozzátartozónk, de olykor az illető maga kéri, hogy ne hagyják már tovább szenvedni. És hát miért ne teljesíthetnénk ezt az utolsó kívánságát az illetőnek? Itt azt kell látnunk, testvérek, hogy Isten ugyanúgy látja a beteg ember szenvedését, mint ahogy mi látjuk, és neki hatalmában áll megállítani akkor, amikor ő jónak látja. Itt aztán kiderül, hogy mi Istent milyennek látjuk. Egy szerető és irgalmas Istennek, vagy egy kegyetlen valakinek, aki érzéketlenül nézi annak a szenvedését, akit pedig mi szeretünk. Ha mi Istent igazán ismerjük, akkor megértjük, hogy miért engedi ezt a sok szenvedést. Azért, mert ilyenkor az illető szívével beszél. Valami hasonló történik, mint mikor a földet felszántjuk, akkor az a föld, az a talaj alkalmassá válik arra, hogy benne minden megteremjen. Isten így puhítja a kemény szívet, a túl nagy büszkeséget, az ellene való lázadást. És közben azon munkálkodik, hogy abban az illetőben a megtérés gyümölcse még idejében megteremjen. Lehet, hogy Isten még elkészít egy olyan találkozást és beszélgetést, ahol az illető lelki útra valót kap az előtte álló nagy útra, az örök életre való átlépésre. Vagy ezek között, a szenvedések között Isten eszébe juttat egy régen hallott igét, ami el tudja indítani benne a megtérés lépéseit. És ami ebbe beleavatkozunk, akkor bizony a 6. parancsolat ellen vétünk, ahol érthetően kereken ott van, ne ölj. És szeretnék, testvérek, arról is szólni, amikor a szavainkkal ölünk. Nem is gondoljuk, hogy egy bántó megjegyzéssel, egy gúnyos szóval mekkora sebet tudunk okozni a másik emberben. Olyan ez, mint egy halálos döfés. Lehet, hogy akkor ő maga nem hal bele, csak a szívének egy darabja érzi úgy meg, hogy ebbe szinte belehal. De hallottam egy kis történetet egy régi igehirdetésben, hogy tényleg megtörtént-e, azt nem tudom ellenőrizni, de jól szemlélteti, hogy milyen hatása van a szurkáló bántó szavainknak. A történet szerint egy érzékeny lelkű vézna fiúcskára, ott az iskolában rászólt a tornatanára, hogy állj a sor végére, te kis tökmag. Aztán évekkel később holtan találták ezt a fiatalembert, öngyilkos lett, és ott feküdt mellette a földön egy cédula, rajta állt ez a mondat, hogy minek egy ilyen tökmagnak élnie. Lehet rajta vitatkozni, hogy ez a tornatanár elítélhető-e ezért a mondatáért, vagy a fiú volt túl érzékeny, de egyet mindenképpen komolyan megtanulhatunk. Nagyon vigyázzunk a nyelvünkre, mert a szavainkkal is ölni tudunk. Tulajdonképpen Jézus is erről beszél. Amikor a másik embert bolondnak, ostobának nevezem, akkor én ugyanarra az ítéletre vagyok méltó, mint amivel egy gyilkost elítélnek. Azt hiszem, hogy furcsa lenne, ha ezt a világi életben is gyakorolnák. Ha mondjuk a munkahelyi főnököt, aki az egyik alkalmazottját mondjuk agyalágyultnak nevezi, vagy azt az ápolót, aki az egyik idős betegét a vénhülye jelzővel illeti, hogy akkor az illetőnek a bíróság életfogytiglani letöltendő büntetést szabna ki. Vajon mi nem kerültünk volna ilyen módon rács mögé, vagy ítélet alá? Jézus egészen azt mondja, hogy a gehenna tüzére méltó az, aki a másikat bolondnak nevezi. És itt Jézus arra is rámutat, hogy a szívünkben levő indulat az egyenértékű azzal, mint amikor valaki megölte a másik embert. Nem voltunk még úgy, hogy ahogy mondani szoktuk, annyira a bögyünkben van a másik ember, hogy azt kívántuk volna, hogy bárcsak ne is lenne itt. Őszintén szólva nem bántunk volna, ha egyszer s mindenkorra eltűnne az életünkből. Nyilván nem rohantunk el egy késért, hogy leszúrjuk őt vele, de gondolatunkban már kiiktattuk őt az élők sorából. Mi minden van benne ebben a két rövid szóban, hogy ne ölj. Benne van, hogy a másik embert ne bántsam meg, és ne sértsem meg. Benne van, hogy ne a gonosz indulatok uralják a szívemet. De még az is benne van, hogy ezek helyett, az indulatok helyett a felebaráti szeretet, a krisztusi indulat töltse be a lelkemet. Most is hadd idézem a Heidelbergi K.T. ide vonatkozó kérdés feleleteit. Mit akar Isten a 6. parancsolatban? Azt, hogy felebarátomat sem gondolatban, sem szóval, sem viselkedésemmel, még kevésbé tetlegesen, sem személyesen, sem közvetve meg ne sértsem, ne gyűlöljem, ne bántsam és meg ne öljem. Ellenkezőleg, oltsak ki magamból minden bosszúvágyat, magamban se tegyek kárt, és magamat könnyelműen veszedelembe ne sodorjam. A közhatalom kezében azért van fegyver, hogy az emberülést megelőzze. Csak az emberülésről szól ez a parancsolat? Amikor Isten a gyilkosságot tiltja, arra is tanít, hogy ő a gyilkosságnak a gyökerét, az irigységet, a gyűlölséget, a haragot és a bosszúvágyat gyűlöli, és mindezt titkos gyilkosságnak tartja. De elége, ha felebarátunkat így meg nem öljük? Nem, mert mikor Isten az irigységet, gyűlölséget és haragot kárhoztatja, ezzel azt kívánja, hogy szeressük felebarátunkat, mint magunkat, iránta türelemmel, békességgel, szelídséggel, könyörületességgel, szívességgel viseltessünk, őt beszedelmében tőlünk telhetően megvédjük, és ellenségeinkkel is jót tegyünk. Ha ez a két rövid szó, hogy ne ölj, ennyi mindent magában foglal, akkor nekünk csak alázattal és bűnbánattal lehet megállnunk Isten előtt, végig gondolva, hogy mennyiszer bántottuk meg embertársainkat, vagy mennyiszer volt ott a szívünkben egy olyan indulat, amely éppen csak nem vált tetlegességre, de Isten, amikor az ő törvényét elénk adta, akkor a gyökérre is rámutatott mindig. Különösen az utolsó 10. parancsolat jelzi azt, hogy ne kívánd, ami a másé, tehát ne csak nevedd el, ami az övé, ne vedd el az életét, ne vedd el a becsületét, ne vedd el, ami az övé, hanem ne is kívánd. Amikor a mi szívünkben megfogalmazódik, vagy megélelődik egy érzés, Isten azt már ugyanúgy látja, mintha tetre is váltottuk volna azt. Könyörüljön rajtunk Isten, hogy ebbe a lelki tükörbe belenézve mi is úgy lássuk magunkat, ahogy ő lát minket. Végezzel ő lelke által szívünkben, hogy a gyűlölet és az irigység helyett az a krisztusi indulat legyen bennünk, amellyel a minket ért bántásokat is szívből meg tudjuk bocsátani, és mindenki iránt gyakorolni tudjuk a felebaráti szeretetet. Jézus ezt elénk élte, és ha őt fogadjuk a szívünkbe, akkor az az indulat lesz bennünk, ami ő benne is megvolt. Ezért kövessük ebben is Jézus Krisztust, és engedjük át az uralmat az életünkben ő neki, hogy a szeretet által munkálkodó hit legyen a gyilkos indulatok és érzések helyett a szívünkben. Isten adja meg mindezt nekünk lelke által. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére, A 234. énekünk harmadik versét énekeljük. A 234. ének harmadik verse így kezdődik. Ó, szeretet, árazd ránk meleged. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Megítélt bennünket a Te igéd, Urunk. Te belelátsz a szívünk legrejtettebb zugaiba is, és amikor megpróbáljuk magunkat mentegetni, előled elrejtenünk semmit sem lehet. Megvalljuk előtted, hogy bizony nagyon sokszor ott volt az a haragos indulat, vagy az az érzés bennünk, milyen jó lenne, ha az az illető, akire most haragszunk, nem lenne. És a szeretet helyett a pusztító érzés és indulat volt ott a szívünkben. Köszönjük, hogy ezeket is megvallhatjuk neked, és ezekre is bocsánatot nyerhetünk nálad. Szeretnénk a te igéd lelki tükrébe úgy belenézni, hogy utána megtisztulhassunk a mi Urunk Jézus Krisztus drága vére által, és megújulhasson az életünk a szeretetben, az egymás iránti tiszteletben, odaadásban, krisztusi indulatok megélésében. Köszönjük, hogy lehet veled még mindig újat kezdeni, lehet megtérni, és lehet megújulni. Imádkozunk most is azokért, akik nem tudtak, vagy nem mertek eljönni az Isten tiszteletre. Halljuk a hírekben, hogy emelkedik a betegek száma, és halljuk azt, hogy a határainkon túl még rosszabb a helyzet. Így hozzuk eléd, Urunk, azokat, akik ennek a járványnak a megfertőzöttjei és kórházban lélegezhetőgépen vannak. Imádkozunk azokért, akik azon fáradoznak, hogy ellássák őket. És így hozunk eléd mindenféle betegségben szenvedőket. Most a te igéd alapján hadd hozzuk eléd azokat, akik öngyilkossági gondolattal küszködnek, akik úgy látják, hogy ezt az életet eldobhatják maguktól. állítsd meg őket, Urunk, hogy meglássák azt, hogy ezt nem tehetik meg, viszont életük megoldása ott van nálad. És hadd tudják megragadni a feléjük kinyújtott kegyelmet. Imádkozunk a gyászolókért, a szomorkodókért, azért a családért, különösképpen akik az elmúlt héten temették el szerettüket, hozzátartozójukat. Add az ő szívükbe a te vigasztalásodat, a feltámadás és örök élet reménységét, azt a bizonyosságot, hogy életünk ideje a te kezedben van, Urunk, és hogy veled élhetjük földi életünk hátra levő idejét épp úgy, mint a tőled ajándékba kapott örök életet, amelyet mindazok számára lehetővé tetted, akik Jézus Krisztust a szívükbe fogadták. Urunk, ami imádságainkat vedd kedvesen azt is, amit most csendben mondunk el előtted. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy az istentisztelet után a fiatalok imaközössége lesz. Ma délután 4 órakor a gyermekek között szolgálóknak a felkészítő megbeszélése, kedden 8:45-kor imaóra és 9 órakor gyülekezeti bibliaóra lesz, szerdán este 6 órakor a missziói és diakóniai bizottság gyűlését tartjuk, csütörtökön délután mindhárom idős otthonunkban lesz istentisztelet az előre megbeszélt időpontban. Csütörtök este 6 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk, utána 7 órakor kóruspróbát. Péntek este 6 órakor ifjúsági bibliaóra lesz, és ugyancsak péntek este 7 órakor a női kör imaórája. A jövő vasárnapra nézve hirdetem, hogy az óránkat át kell állítanunk. Most kapjuk vissza azt az 1 órát, amit a tavasszal mintegy elveszítettünk, tehát 1 órával hosszabb lesz az éjszaka. A jövő vasárnap a reformáció emléknapja, és most kivételesen a következő hónap első vasárnapjának a családi istentiszteletét idehozzuk előre, és október 31-én családi istentisztelet lesz, ahol a gyermekek is részt vesznek a reformációi istentiszteleten, és a konfirmációra készülő fiatalok még egy műsort is adnak. Az istentisztelet végén pedig, mint hogy hónap utolsó vasárnapja, úrvacsoraosztás lesz. Szombathoz egy hétre, tehát november 6-án női csendes nap lesz itt a gyülekezetben, amelyre az asszonytestvéreinket nagy szeretettel hívjuk és várjuk. Az lesz a címe, hogy Isten formáló műhelyében. Valamennyi alkalmunkra Urunk nevében hívogatunk. Keresztény részvétel hirdetem, hogy eltemettük a vígasztalás evangéliumának hirdetésével Szenci Győző 67 évet élt atyánk fiát, aki gyülekezetünknek korábban presbitere és gondnoka is volt. Isten adjon vígasztalást a gyászoló családtagjainak. És ugyancsak keresztény részvétel hirdetem halottunkat, özvegy Csordás Józsefné, Táncos Ibolya Róza 71 éves korában hunyt el, temetése csütörtökön 1 órakor lesz. Ugyancsak Isten vígasztalását kérjük a gyászoló családra. Íratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Éljünk annak a lehetőségével, hogy Isten igéjét kézbe vehetjük. Bibliák, áhítatos könyvek, lelki olvasnivalók formájában. És azt is hadd kérjem a testvérektől, hogy a temetőkben óvakodjunk, vagy ne végezzünk olyan dolgokat, amik a református hitvallásunknak, hitünknek ellent mondanak. Amikor megtesszük a tiszteletünket, ne szólítsuk meg a halottainkat, hanem Istennek adjunk hálát a mi szeretteink életéért. Csak Istennel beszélgessünk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 641. éneket énekeljük, a 641. ének mindhárom versét, Jézus, téged kereslek, békességre vágyva.
növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.